Rádió Egyetem. Shakespeare színháza. Tévedések vígjátéka. Kálai Géza előadása. Közreműködött Fenyő Ervin.
Tisztelt és kedves hallgatóság! Azért zömében olyan darabokat válogattam most erre a második fél évre, amelyek, ha jellegükben mások is, azért valamennyire visszautalnak az előző fél évnek a darabjaira. A Tévedések vígjátéka, ami a mai alkalommal kerül terítékre, szintén pályázik arra a tisztre, hogy ő legyen Shakespeare első darabja. Mert hogy ugye nem tudjuk, hogy pontosan milyen sorrendben írta ezeket a darabokat. Az én benyomásom az, hogy valószínűleg a 6. Henriknek a három része volt, nem feltétlenül abban a sorrendben, hogy 1, 2, 3, amelyeket először írt, és ezt leginkább a dramaturgiai minőségére alapozom ezeknek a daraboknak, amelyekben hát bizonyos klisék igen gyakran ismétlődnek, és a híres Holinshed féle krónikának tulajdonképpen a dramatizált változatát láthatjuk. Ezeket általában nem is nagyon játsszák a színházak, illetve ha időnként mégis valaki úgy dönt, Angliában, Stratfordban szokás ilyesmi, hogy műsorra tűzi őket, akkor a három darabból összeállít egy zanzát, és akkor valami olyasmit tesz színpadra, vagy pedig összeköti a harmadik részt, amelyikben már föltűnik a későbbi harmadik Richard, vagyis Gloucester, összekapcsolja a harmadik Richarddal, tehát valami ilyen trükkel sütik el az egyébként valóban nem túl érdekes 6. Henrik sorozatot. Viszont a vígjátékok közül vagy a Makrancos hölgy, vagy a Tévedések vígjátéka, vagy a Két veronai nemes, ezek pályáznak az első helyre. Én azt mondanám, hogy körülbelül a 6. Henrik után közvetlenül jön a Két veronai nemes. Ez megint dramaturgiai okból van, így annak még nagyon ügyetlen a történetmesélése is, és a dramaturgiája is. Majd következik a Tévedések vígjátéka, és aztán a Makrancos hölgy, aminek azért bonyolultabb ennél a dramaturgiája. Most ezzel sok baj nincs, mert ez egy viszonylag rövid és ütős darab, és általában nagy siker mindig az összecserélt ikrek története, csak hogy ezt Shakespeare úgy, ahogy van, koppintotta. Tehát ezt Plautustól fölírtam, nem tudom, látható-e, a Manage Me és az Amfitrió című darabokból van tulajdonképpen összeszerkesztve. A Plautus darabok nagy népszerűségnek örventek a úgynevezett Grammar Schoolban, amilyenben Shakespeare is járt, tehát az olyan iskolákban, ahol már humanista műveltséget szerezhettek a diákok, és ahol nagy mennyiségben tanítottak latin szerzőket, sőt, memoriterként föladtak nem csak költőket, hanem drámákból részleteket, sőt, volt olyan, hogy egy egész darabot latinul meg kellett tanulni, különböző szerepek szerint, és sokszor a szerepek cserélgetésével előadták ezeket a darabokat. Az iskolai színjátszás éppen latin darabok segítségével nagyon sokat lendített azon, hogy aztán Londonban aktív színházi élet alakulhasson ki. Tehát Shakespeare nagy valószínűséggel játszott latin nyelvű darabokban a Stratfordi középiskolában, a Grammar Schoolban. És onnan ismerte ezeket a darabokat, de mások is használták Plautust bőven, ugyanígy használták a tragédiákhoz Szenekát, tehát az ókori drámairodalom Plautuson, illetőleg Szenekán keresztül szívódott föl az angol színházakba és drámaírásba, és aztán Szeneka darabjait le is fordították angolra, és ez a könyv nagy valószínűséggel meg is volt Shakespearenek, tehát a teljes Szeneka, mert van, amikor szó szerint vesz át sorokat, ami ugye akkor egy egészen más dolog volt, mint ma, tehát a mai értelemben vett plágium fogalma nem létezett, sőt, hogyha egy szöveget minden változtatás nélkül vett át valaki, az azt jelentette, hogy a szöveg annyira jó, hogy az érdemes arra, hogy úgy maradjon, ahogy van, azon nem kell változtatni, és a szövegnek a tisztelete fejeződött ki abban, hogy úgy, ahogy van, belekerült egy másik műbe, amiben természetesen más jelentést kapott a szövegkörnyezet miatt. Tehát az ilyenfajta másolatokból vagy átvételekből gondolhatjuk, hogy Shakespeare nagyon bőségesen forgatta az angol fordítású Szenekát. Nos, a Tévedések vígjátéka azért nem teljesen olyan, mint a két Plautus, ugyanis például a szolgáknak a duplázása az már Shakespeare leleménye, és látszólag a történet a világ legegyszerűbb története, amennyiben ugye arról van szó, hogy Hajdan volt egy szép család, ahol volt egy papa, egy mama, egy ikerpár, akiknek az édesapa még abban az órában, amikor megszülettek, vásárolt két szolgát, akik véletlenül szintén egypetélyű ikrek, és a megszólalásig hasonlítanak egymáshoz. Majd hajótörést szenvedtek, a család pont úgy szakadt ketté, hogy egy fiú, egy szolga, plusz a papa, illetve egy fiú, egy szolga és a mama, ők elszakadtak egymástól, és aztán véletlenül abba a városba, amiben az egyik testvér letelepedett, természetesen a szolgájával, és ez Ephesus, ebbe a városba érkezik az a szirakúzai testvér, természetesen a szolgájával, aki ugye a világot már tűvé tette a testvéréért, és állandóan összetévesztik őket, természetes, hogy összetévesztik őket, míg nem egyszer csak találkoznak a testvérek is és a szolgák is, a félreértés tisztázódik, és nem csak, hogy egymásra találnak ők, hanem egymásra találnak a házastársak is. És ez a történet vége. És hát természetesen a szolgák is egymásra találnak. Na most ez a történet a látszólagos egyszerűségével több szempontból is bonyolult, amennyiben ugye teljes mértékben hihetetlen. Mert például amikor megérkezik a szirakúzai Antifólusz, akkor előtte már az édesapa ugye beavat minket ebbe a történetbe, mert egyébként nem értenénk a történetet. Érdekes lenne kipróbálni egyszer, hogy mi lenne akkor, hogyha az első felvonás nélkül játszanánk a darabot, ami egyébként mindig is egy rémálma a rendezőnek, mert hogy erős dramaturgiai hiba egy hosszú elbeszéléssel kezdeni a drámát, ami nagyon könnyen unalomba fulladhat. Általában nagy vezető színészekre szokták osztani. Amikor én láttam a Nemzeti Színházban, annak idején Sinkovics Imre volt, Egeon az édesapa, most a Víg Színházban Hegedűs D. Géza játsza. Tehát olyan színészre igyekeznek róni ezt a szerepet, aki érdekesen tudja előadni ezt az egyébként nagyon bonyolult és elég nehezen gördülő történetet. Viszont rögtön észrevehetjük, hogy az Egeon bevezető szavai, nevezetesen idézem, nem róhatsz rám gyöptőbb feladatot, mondja a hercegnek, mint hogy elmondjam néma kínjaim, de amennyit búm enged, elbeszélek, hadd lássa a világ, hogy végemet a szív okozta, s nem rút vétkeim. Hát azon kívül, hogy van benne egy etikai szabadkozás, azon kívül pontosan azt mondja, hogy ez az egész elbeszélés, ez egy nagy kín. Kín a témája, kín elmondani, minthogyha versenyeztetné Shakespeare az elbeszélést és a drámát rögtön az egyik első drámájának az elején, mondván, hogy minden, ami elbeszélés, minden, ami krónika, minden, ami sztori, az tulajdonképpen tele van kínnal, míg az, ami a színpadon előadásra kerül, ami dráma, ami akció, ami interakció, ami párbeszéd, az viszont élvezetes, és az viszont komédia. Azzal el lehet a közönséget szórakoztatni. Az apa azután elkezdi mondani, hogy ki volt Epidamnusban, kit mentette ki korintusi halászok, tehát Epidamnus, Epidaurus, Korintus, Efezus, Szirakúza, röpködnek a helynevek, és ember legyen a talpán, aki pontosan megjegyzi, hogy tulajdonképpen ezek hogy és mikor, hová érkeztek. Tehát egy meglehetősen zavaros történetnek a közepébe csöppenünk. A lényeg az, hogy a történetnek, ennek, ami a drámát illeti, valamikor valamilyen szempontból véget kell érnie napnyugtakor, ugyanis a herceg azt mondja, hogy hát annyira szánlak téged, hogy ilyen szomorú históriád van, de hát ugye törvény az, hogy aki Szirakúzából jön, azt mi lefejezzük, mert most éppen olyan viszonyban vagyunk a szirakúzaiakkal. Tehát, de kiválthatod magadat 1000 márkáért, és hát menj körbe a városba, nincs sok remény, de hát kérjél, kuncsorogjál, és aztán valami csak történik. Legalább 5 óráig, ami ki nem végzünk, addig járkál szabadon, ne üljél egy sötét szobába. És ugye ezzel körülbelül azt az időt szabja ki, ami az egyik legelső és legjobban kidolgozott tulajdonképpen dráma elméleti műnek az egyik pontja, vagy legalábbis egy olyan pontja, ami értelmezhető így, hogy napkeltétől napnyugtáig kell egy történetnek tartania. Egész pontosan ugye azt mondja Arisztotelész Poétikája, ez a bizonyos drámai mű, ami valóban az első összefüggő és szisztematikus elemzése annak, hogy mi az, hogy dráma, főleg mi az, hogy tragédia, hogy egy cselekmény akkor jó, hogyha a napnak egy tulajdonképpen menetét öleli föl. És az, hogy ezt ő most úgy gondolta, hogy napkeltétől napnyugtáig, ahogy bizonyos értelmezők értelmezték végig a történelem során, vagy 24 órát értett rajta, vagy akár 72 órát, ahogy a sok csűrés és csavarás után a francia klasszikus dráma, tehát Corneille és Racine értelmezték, ez most nem tárgya a beszélgetésünknek, vagy az én beszédemnek, ugyanis itt teljesen egyértelmű, hogy a kezdőponttól valamikor reggeltől egész pontosan majd kiderül, hogy 12 óra van, amikor a szirakúzai Antifólusz partot ér és a Főnixbe küldi a pénzt, amit magával hoz, ami természetesen 1000 márka, tehát mi rögtön értesülünk arról, hogy az 1000 márka megvan, és csak össze kell találkoznia ugye apának és fiának ahhoz, hogy kiválthassa, de ez természetesen nem történik meg egészen a végéig, amikor viszont már nem lesz szükség a pénzre. Hanem a herceg ugye nagy stílusban azt mondja, hogy hát hogyha így a család így összejött, akkor már itt minden rendben lesz. Tehát a középpontban ez a bizonyos 5 óra áll, de ami a múltat illeti, azzal kapcsolatban a darabban, ami az időt illeti, a legnagyobb összevisszaság van megint. És ugye ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy azért van-e összevisszaság, mert a nyomdász, ugye a nyomdászok akkor megbízhatatlanok voltak, és sajnos van a Shakespeare darabjainak egy olyan, ugye két nyomdász keze van a Shakespeare nagy alakú fóliója mögött, ami 1623-ban már 7 évvel a halála után jelent meg. Van egy úgynevezett A és van egy B úgynevezett kompozitor, vagyis az az ember, aki beletette a betűket ténylegesen azokba a sablonokba, amivel aztán nyomtatták a műveket. Na most a B kéz, akinek persze a nevét nem tudjuk, a B kéz az ráadásul értelmezte sajnos a szöveget. Tehát sok esetben úgy gondolta, volt ilyen nyomdász Magyarországon is, én édesanyám az akadémiai kiadónál dolgozott, és néha haját tépte, amikor ugye ő pontosan leírta, hogy ez így legyen, de a nyomdász jobbat tudott, és akkor megváltoztatta azt a kifejezést, vagy azt a szót. Tehát a nyomdász úgy beleírt egy kicsit a szövegbe, mondván, hogy a Shakespeare-i nem elég jó, vagy nem ezt akarta írni, ez valószínűleg egy hiba. Tehát, hogy a nyomdász hibája-e, vagy ugye a szövegeknek a hányatott sorsáról, a kéziratoknak hányatott sorsáról gyakorlatilag semmit nem tudunk. Ez egy olyan darab, aminek más változata nincs. Tehát, hogyha nincs fólió 1623-ban, akkor ez a darab nem marad fönn. Tehát ennek egy verzióját ismerjük, de a darab, mint minden darab, a társulatnak a tulajdonában volt, és a darabokat állandóan elővették, leporolták, felújították, átírták. Ki tudja, hogy kicsoda, nem biztos, hogy Shakespeare, különösen, ugye hát már a halála után ezt biztos, hogy nem tudta megtenni, tehát, hogy ki nyúlt bele a darabba, és hol, és hogy éppen melyik változat maradt ránk, és hogy a nyomdász éppen milyen hangulatban volt, vagy éppen az A vagy a B nyomdász csinálta, ezek mind befolyásolják azt, hogy a szöveg milyen lett, ami aztán ránk maradt. Hát itt van rögtön az Égeon beszédében, hogy ugye csak a két gyermek egy ízig oly hasonlók voltak, hogy csak nevük különbözött. Most, hogyha a nevük különbözött, ez még nem az idő, ez most a név, akkor miért van az, hogy mind a kettőt úgy hívják, hogy Antifólusz? Honnan tud, mikor szétszakadt a család, akkor honnan tudta az a bizonyos Antifólusz, hogy ő is Antifólusz, vagy hogy ő Antifólusz, és mi volt a másik név? Ez még a legvégén se merül föl, nem beszélve a drómiokról, ahol a névprobléma egyáltalán nem merül föl. Aztán azt mondja Égen, hogy kisebb, de gondra nagyobbik fiam, 18 éves lett, s keresni kezdte a fivérét. És könyörgött nekem, hogy szolgáljak, épp úgy elszakadt fivérétől, de tudta a nevét, aztán ez se jön elő, kísérhesse kutató útjain. És értek, itt szeretetből látni vágytam, kockáztattam, hogy elvész, kit szerettem. 5 nyáron jártam Hellász végeit, bolyongtam Ázsia határain, stb., és aztán ide érkezett. Itt azt mondja, hogy 5 év. De nem telik el 5 óra a darabban, és aztán azt mondja, hogy mikor megint találkozik Égeon a darab végén, a herceg által kísérve találkozik az egyik fiával, aki történetesen most az efezoszi Antifólusz, aki őt nem ismeri meg természetesen, és ugye ott adja az értetlent, akkor azt mondja neki Égeon, hogy nem ismersz? Ó, pusztító idő, úgy széttépted 7 év alatt szegény nyelvem, hogy sikoltó búm gyenge kulcsa a saját fiamnak is idegen. Na most ő azt mondja a 7 évre, hogy természetesen ő a szirakúziai Antifólushoz beszél, azt hiszi, hogy hozzá beszél, és aztán még egyszer mondja, hogy 7 éve váltunk el Szirakúza öblében. Na most 5 éve váltak el, vagy 7 éve váltak el? Tehát az, hogy a darabon belül, 5 órán belül egy ilyenfajta ellentmondás legyen, ez furcsa. Tehát, hogyha 18 éves volt, és eltelt 5 év, akkor a két testvér 23 évesek, ha 7 év telt el, akkor 25 évesek. Viszont a mama, a rapáca főnöknő, vagyis Emília, azt mondja a nagyhírű herceg, légy kegyes, ne röstelj bejönni a zárdába most velünk, 33 esztendeig vajuttam a fiaimmal. Csak most ez az óra szabadított meg a nehéz tehertől. Hát egy anya csak tudja, hogy mikor szülte a gyerekét. Most akkor 33 évesek, vagy 25, vagy 23 évesek. Tehát kiszámol rosszul. Ez csak az életkor. Aztán következik az idővel megint egy nagyon különös játék, és ez akkor történik, amikor a szirakúzai Antifólusz, miután megérkeztek, elküldte a szolgáját a Főnixbe, ami egy fogadó, és vele küldött 1000 márkát. Ugye ez az ő vagyona, amit hozott a biztonság kedvéért, és ugye szolgájába teljesen megbízik, és egy kereskedővel beszélget, akitől elbúcsúzik. Amikor egyedül marad, akkor szomorú szavakat mond, amit mindjárt idézünk is, majd pedig megérkezik, ez az első komolyabb konfliktus, tehát tulajdonképpen itt kezdődik a darab, amikor megjelenik az egyik Drómió, csak hogy az efezeszi Drómió jelentkezik, és ő teljesen logikusan az urát, gazdáját, parancsolóját ebédelni hívja. Mert ugye kiderül, hogy az efezeszi Antifólusz már megnősült, már családja van, gyereke nincs, de felesége és egy sógornője van, és egy komoly háztartás birtokosa, és hát természetesen az efezeszi Drómeó azt gondolja, hogy a efezeszi Antifóluszt hívja ebédelni, de valójában a szirakúzait. A szirakúzai Antifólusz gyönyörű, ez nagyon jellemző Shakespeare-re, hogy egy bizonyos pillanatokban nagyon komoly, mély költészetet ad valakinek a szájába, valami kis tragikus felhanggal, mert ugye azt mondja a szirakúzi Antifólusz, amikor az első kereskedő azt kívánja neki, hogy mulasson jól, hogy mondja a szirakúzi Antifólusz, hogy ki azt kívánja, hogy én jól mulassak. Olyat kíván, ami nem jut nekem. A világban úgy bolygok, mint a vízcsepp, mely más cseppet kutat a tengeren, beleesik, hogy társát megtalálja, és keres, amíg maga is elvegyül. Anyát és fivért én is így kerestem, és elvesztettem boldogtalan magam. Jön az efezeszi Drómió. Itt jön életem igaz krónikája. Mi az? Miért jöttél vissza így hamar?
Még hogy hamar, inkább későn jövök. A kappan ég, malac oszlik a nyársony. Harangjár a 12 ütött az óra, és az arcomra egyet úr. Igen felfort ő, mert a hús kihűlt. A hús kihűlt, mert nem jössz még haza. Nem jössz haza. Mivel nem bánt az éjség. Éjség nem bánt, mert nem tartod a böjtöt, és mi pár tudjuk, mi a böjt, s áhítok, vezeklünk most a te vétked miatt.
Még hogy hamar, inkább későn jövök, a kappan ég, malac foszlik a nyársony, harangjára 12-t ütött az óra, s az arcomra egyet úrn. Igen felfort ő, mert a hús kihűlt. A hús kihűlt, mert nem jössz még haza. Nem jössz haza, mivel nem bánt az éjség. Éjség nem bánt, mert nem tartod a böjtöt, és mi bár tudjuk, mi a böjt, s áhítat, vezeklünk most a te vétked miatt.
Ne szájalj annyit, hé! Azt mondd meg inkább, hol van a pénz, amit adtam neked?
Ó, a 6 vas, amit adtál a múlt szerdán, hogy úrnőm nyergét kifizessen? A nyergesnél van. Én el nem zsebeltem.
Hey, semmi kedvem a mókára, most ne bolondozz, mondd meg már, hol a pénz. Idegenek vagyunk, hogy mersz ilyen nagy értéket vakra kezedből kiadni?
Tréfáj, ha asztalhoz ültél, uram. Úrnőm rám rúgta, hogy érted, szaladjak, és ha visszatérek, majd pofámra rója, ami uram rovásán van, de jól. Bár gyomrod lenne, úrád! mint enyém, és verne haza küldönc nélkül is.
Elég, na, Drómió, a tréfa most ízetlen. Tedd el vidámabb időkre. Hol az arany, amit gondodra bíztam?
Én rám, uram, egy árva aranyat se.
Gyerünk, csibész, hagyd a bolondozást, s mondd el, hogyan végezted a dolgodat.
Az a dolgom, hogy hazahívjalak a piacról a Főnixbe ebédhez, csak rád vár úrnőm és húga uram.
Kereszténységemre most már felej, biztos helyen dugtad el azt a pénzt, vagy betöröm azt a víg fejedet, mi csínyben föl, mikor borús a kedvem. Hol az 1000 márka? Egész vagyon?
Uram marka a fejemen vagyon, úrnőm marka nyoma a hátamon. De akármennyi marka is vagyon kettejüknek, összesen sincs 1000. De ha mind visszafizetném neked, félek, hogy nem szenvednéd el nyugodtan.
Úrnődé? Ki az úrnőd, Bitang?
Úrnőm? A feleséged, aki böjtöl a Főnixben, míg hazajössz ebédre, és kér nagyon, siess haza ebédre.
Micsoda? Még te szemembe röhögsz, amikor megtiltottam? Ne szecsibész!
Mi ez, uram? De állj meg már, könyörgök! No, hát nem! Én sem állom tovább!
Lelkemre, a Bitangtól holmi csellel kicsalták egy vasig a pénzemet. Úgy hírlik tele a város csalással, szemfényvesztő ügyes szélhámosokkal, elmerontó sötét bűbájosok, léleggyilkos, testfacsaró boszorkák, szájas szédelgők, áruhás csalók, s a bűn sok ilyen szabad csapatával. Ha így van, jobb, ha gyorsan távozom. De Bitangért a kentaurhoz megyek. Félek, hogy a pénzem füstöt vetett. És ugye ő is elmegy, itt hagyja ezt a jelenetet, ami már pontosan jelzi azt, hogy ki hogyan fog reagálni a különböző félreértési szituációkra. Az első az, hogy azt gondolja, hogy a másik viccel, tehát ugye ez az első és a természetes reakció, aztán azt fogja gondolni, hogy szándékosan bosszantja, tehát hogy nem hajlandó a tréfás szerepből kilépni, majd azt fogja mindenki gondolni, hogy megőrült a másik, tehát hogy nem normális, ugyanis nincs azonosság tudata, de hát mitől is lenne. Viszont ez a jelenet, amikor véget ér, akkor Adriánát és Luciánát látjuk kettesben, akik a férjeknek a hűségéről és ütlenségéről beszélgetnek, úgyhogy ugye Adriána már férjezett, Luciána még hajadon. És most a jelenetnek az egyik leglényegesebb eleme, hogy azt mondja Adriána, hogy nézd, Luciána, már 2 óra van. Azután, miután ugye elunják, és az efezoszi Drómió hozza a hírt, hogy nem hajlandó hazajönni az uraság, akkor elindulnak a keresésére. Közben viszont van egy olyan jelenet, amelyikben a szirakúzai Antifolusz találkozik a szirakúzai Drómióval, és hát tisztázzák, hogy tulajdonképpen itt valami furcsa dolog történhetett, de egyiknek sincs emléke, illetve mindegyiknek más emléke van arról, hogy mi történt közben. És aztán egyszer csak megjelenik ennek a jelenetnek a közepében Adriána és Luciána, és elkezdenek Antifolushoz beszélni. És a szirakúzai Antifolusz úgy reagál, hogy hozzám szólsz, szép hölgy, mondja ugye, akiről azt kéne mondania, hogy a felesége. Nem ismerlek én, és akkor jön ez, hogy 2 órát értem csak meg Efezuszban. Na most ugye 12-kor kezdődött a darab. Még egy jelenettel előbb azt mondta Adriána, hogy 2 óra van. Tehát, hogy hány órát volt a szirakúziai Antifolusz Efezuszban, ez megint homályos, tehát valaki téved az időben, mert későbbnek kéne lennie. És a legérdekesebb, hogy amikor előre haladt a darab, majd még visszaugrunk ehhez a jelenethez, de amikor a darab már megfelelően előre haladt, és egyre jobban összekuszálódnak a szálak, akkor van egy pillanat, amikor a kereskedő, illetőleg az ékszerész, aki megcsinálta a láncot, és annak rendje módja szerint odaadta a szirakúzai Antifólusznak, de azt hitte természetesen, hogy az efezuszinak adta, az kétségbe esetten kéri az efezuszi Antifóluszt, hogy legyen szíves fizetni a láncért. Ő azt mondja, hogy természetesen kifizeti a láncot, meg is rendelte, de előbb kéri a láncot. Mire azt mondja természetesen az ékszerész, hogy hát egy fél órája adtam neked. És miután ugye ez egy ideig zajlik, majd ugye nem tudnak zöldágra vergődni, a szerencsétlen ékszerész kénytelen az efezuszi Antifóluszt letartóztatni, vagy letartóztattatni, és ő meg kénytelen hazaküldeni a szolgáját, hogy hozzon pénzt, hogy kiváltsa. Igen ám, de az a szolga, akit megbíz, az nem más, mint a szirakúzai drómió, nem a saját drómiója, hanem a testvérének a drómiója. Ez remekül elő van készítve dramaturgiailag, mert ugye már a szirakúzai drómió is járt abba a házban, mert ugye ott ebédeltek, ahonnan ki lett zárva az efezuszi Antifólus és az efezuszi drómió. Tehát ő visszamegy a házba, és akkor azt mondja, hogy szirakúzai drómió, a fog meg lefogtas feljelenti. Adriána, lefogták, és kihúzta rá a vádat. Szirakúzai drómió, én nem tudom, a vádat kihúzta rá, és kihozta, de azt láttam, hogy bőrruhát húzott, aki lefogta. Küldj hát váltságot ürnöm, a ládából a pénzt. Adriána, hozd el, hugom. Luciana el. De különös dolog, adós lenne, s erről én nem tudok. Magára vettem valami rossz kötést? Dehogy kötést, valami nehezebbet. Láncot, láncot. Csit, hallottad-e? Csenget. A lánc? Nem, a harang. Megyek, ideje már. Kettőkor hagytam ott, és most meg egyre jár. Most meg egyre jár. Erre azt mondja Adrián, hogy visszafordult az óra. Hallod, ez új nekem. Igen, ha fogd meget, lát, visszafut féltiben. És akkor mondja Adriána ezt a nagyon érdekes sort, hogy az idő is adós, nám. Hogy fundáltad ki ezt? Csődben van, mármint az idő, többel tartozik, mint amennyit jöveszt, s hozzá még tolva is, hisz hallhattad elégszer, hogy lopva surran el az idő nappal éjjel, s ha tolvai és adós, s fogd meget lát az utcán, naponta egy egész órát is visszafuttán. A korabeli idő értelmezések szerint kétfajta idő van. Az egyik idő, ami Kronosz vagy Szaturnusz, az idő egy szörnyeteg, amelyik fölfalja az embert, amelyik öregít, amiről aztán az öreg édesapa fogja mondani, hogy így eltorzított az idő, igen, az 7 év alatt, mondja a végén, csúffát tett, de hát azért legalább a hangomat megismerhetnéd. Tehát az az idő, ami a romboló idő, ami tönkretesz bennünket, ami megöregít, ami mindig valahogy ellenünk játszik. És van a másik idő, az egy viszonylag jóságos arcú idős öregember, akit Shakespeare még a színpadra is tesz a téli regélyben, ami majd elő fog jönni még ebben a fél évben, a téli regélyben megjelenik, és ez az az idő, ami majd megmutatja, hogy mi az igazság. Tehát van egy olyan idő, amelyik viszi magával a homokórát, viszi magával sokszor a sarlót, kalapácsot nem, csak sarlót vagy kaszát, tehát azért emlékeztet ő is a halálra, de a fő dolga nem az, hogy romboljon, hanem hogy megmutassa, egyszer csak felszínre hozza az igazat. Tehát amire várni kell ahhoz, hogy majd valami beteljesüljön, bekövetkezzen, hogy valaki révbe érjen. Tehát az az idő, ami a jó idő, amit ugye a görögök inkább a kairos szóval adtak vissza, nem a Kronosszal. Ugye a Kairos volt, nálunk egy kisfiú volt, aki egy mérleget tart, és a mérleg két serpenyője, hogyha éppen egy vonalba került, az volt a kedvező pillanat, az volt a Kairos. Tehát tulajdonképpen a szerencsés idő, vagy pedig az áldó idő, ugye erre az időre utal például Kordélia, amikor azt mondja a nővéreitől, úgy búcsúzik, hogy majd az idő megmutatja, hogy tényleg őszinték voltatok-e, vagy sem. Majd az idő kiforogja, majd az felszínre hozza. Vagy a vízkereszt, vagy amit akartokban, mondja a Viola, hogy majd az idő segít ezen a helyzeten, ezt nem tudjuk megoldani most ezt a helyzetet, hogy ő beleszeretett a hercegbe, Olivia meg ő belé, mint fiúba, most mi lesz, de hát majd az idő segít. Tehát ez a jó idő, és van a rossz idő. Most ebben a történetben, hogyha tetszik, akkor mind a két idő mozog, ezen az 5 órán belül a jó idő, a történet kerete körül pedig a rossz idő. Tehát amelyik elvett ezeknek az embereknek az életéből minimum 18 évet, de lehet, hogy többet, lehet, hogy tulajdonképpen 33-at, amelyik ugye ugyan az életüket megtartotta, de a családot teljesen szétverte, és a család az már akkor találkozik csak, amikor az egyik gyerek már meg is nősült, már tulajdonképpen saját családot alapított. Tehát rengeteggel adós nekik az idő. Ugye azt mondja Adriana, hogy az idő is adós, tehát igen, az idő az egész életükkel adós. Mint amikor valakit ugye a tévedésből zárnak börtönbe, és lehúzott 18 évet, és aztán azokat az éveket, még hogyha nem tudom én mennyi pénzt fizetnek neki, akkor sem tudják visszaadni, vagy akik éppen egy olyan periódusban élt bármelyik országban, bármelyik történelmi helyzetben, amelyik ugye a legszebb, ifjúságának a legszebb éveit tette tönkre, azokat az éveket már nem lehet visszaadni, tehát aki mondjuk a 30 éves volt az 50-es évek elején, mint az én szüleim, ugye azon nem lehet változtatni, hogy még egyszer 30 évesek nem lesznek. Tehát a helyzetnek a kegyetlensége itt kezd egyszer csak működni, és nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy hát ez egy mesejáték. Ugye egy mesejátékban, egy mesében úgy szokott lenni, hogy telt múlt az idő, és hófehérkéből, a kislányból, 16 éves kislány cseperedett, és ugye már jöhet a herceg. Az a 16 év, az egyáltalán nem számít, ugyanúgy, ahogy 16 év nem fog számítani a téli regében, ami ahhoz kell, hogy Perditából, a kislányból, aki a darab második felvonásában születik meg, a negyedik felvonásban már eladó sorban lévő leány lehessen. És az, hogy az a 16 év hogy telt, az a történet szempontjából dramaturgiailag teljesen irreleváns. Viszont ezeknek az embereknek az életében azért nem lehet ezt egyszerűen egy kézlegyintéssel elintézni, mert abban a pillanatban, hogyha ebbe a egyébként jól működő szerkezetbe egy egészen pici homokszem belekerül, tehát még egyszer az illető megjelenik, és elkezdi önmagát kergetni, akkor a legszörnyűbb dolgok történnek. Egy pillanatra hadd idézzem azt, ami már nem vicc, amikor például Adriana találkozik az efezoszi Antifólusszal, és elkezdik a szemrehányásokat, és akkor az efezoszi Antifólusz magából kikelve és kivetkezve azt mondja a feleségének, hogy álnok ringyó, te mindenben hazudsz, és egy nyomorult csürhével összeálltál, hogy aljasul, rútul csúffá tegyél, de körmöm kiszedi hazug szemed, mely így ocsmány játékkal tölti kedvét. Tehát abban a pillanatban tulajdonképpen a harmóniának vége, az efezoszi Antifólusz, amikor kizárják otthonról, akkor az első útja a sündisznóba övezet, ami egy örömtanya, tehát az is egy fajta vendéglő, de a sündisznóban van ugye a kurtizán, és akkor ott a kurtizán neki ad egy gyűrűt, na most a gyűrű az hagyományosan a szüzességnek az emblémája, ami a kurtizán esetében valószínűleg már régen valakinek a kezében bekerült, de ez mutatja, tehát szimbolikusan a nemi aktusra vonatkozik, aminek cserébe dühében az efezoszi Antifólusz a nyakláncot ígéri a kurtizánnak. Tehát egyrészt a helyek kezdenek el egymás körül forogni, tehát a Főnix, amiben az efezoszi Antifólusz lakik, a kentaur, amelyikben ugye megszállt ezek szerint a szirakúziai Antifólusz, a tigris, ami egy lehetséges fogadó, és végül a sündisznó, amiben a kurtizán van. Ezek is ott vannak a színpadon. A klasszikus vígjátéki hármas épület koreográfiája szerint, és ugye ez az utcán játszódik, és a nagyon gyakori a vígjátékokban a hármas ajtó, vagy a három helység, a három ház, amiből kibe járnak az emberek. Tehát ez is elkezd forogni, sőt a tárgyak is. A tárgyak, amelyek kísértetiesen úgy mozognak, mint az emberek egyszer csak, és az embereknek nem marad más, mint a bosszúság és a másik vádolása, és rögtön a legrosszabbra gondol mindenki, és egy pillanatra nem jut eszébe sem a szirakúzai Antifólusznak, sem a szirakúzai Drómiónak, aki ugyan kétségbe esetten keresik a testvérüket, hogy talán azért tévesztik össze őket, mert valóban itt lakik az ő párjuk, az ő ikerpárjuk. Hanem az egyik, a szirakúzai Antifólusz és Drómió varázslásra gyanakodnak, és valóban Efezosz híres volt, még a Új Szövetségből is tudjuk ezt, a különböző boszorkányok, lidércek és egyéb különös varázslatos és elvarázsló élőlények miatt. Bekerül a társalgásba egyre inkább az ördögűzésnek a lehetősége, az őrültségnek és a démonoknak, a efezoszi Antifóluszt megszállt démonoknak a kiűzési lehetősége, és ugye ezzel a csipkedi doktorral, vagy tanítóval, felcserrel, ők iszonyúan elbánnak, mert az le van írva, hogy a szakállát megperzselték, megverték őket, levetkőztették, megnyírták, tehát mindenképpen megszégyenítették az efezoszi Antifóluszt, tehát igyekeztek kikerülni ezt az egész gyógymódot, ugyanis valóban nem őrültek. Vagyis mi történik itt? És az történik többek között, hogy egy ember egyszer csak két példányban kezd létezni. És a két testvér az két életfázist mutat, az egyik egy kicsit már előbbre van, neki már van felesége, már megállapodott, a másik még szabadon jár kell, tehát benne megvan a szabadság. Abban a pillanatban, amikor ez a lehetőség fölmerül, akkor tulajdonképpen az efezoszi Drómió elkezdi élni azzal, hogy elmegy a kurtizánhoz a testvérének az életét, anélkül, hogy természetesen tudná azt, hogy a testvére is ott van a városban, hiszen amikor még nem volt nős, akkor nyugodtan járhatott annyit a sündisznóba, amennyit csak akart. De az első útja az, mint mondtam, oda vezet. Azután ugye a hitel, a kereskedelem. A szirakúziai Antifólusz tulajdonképpen, mint ahogy az apja példájából tudnunk kéne, hogyha tudnánk, hogy ő is egy szirakúzai, akkor ő neki ott nem lenne maradása, őt is le akarnák fejezni. Ehelyett kap, mindig ő kap. Mert az idő valahogy úgy adós, hogy körülbelül egy olyan órával, picit talán kevesebbel, mint egy órával, mindig előbb érkezik oda, ahová a testvérét várták. Tehát ő fogja kapni a láncot, ő fogja kapni a pénzt, ő kerül be az ebédre, a Főnixbe, a testvérének a házába, és a testvérének annyi marad, hogy mikor hazamegy, akkor közlik vele, hogy már otthon van. Ami a legkínosabb emberi szituációk egyike, ami tényleg őrjítő, mert hogy ez a két ember tulajdonképpen egy ember. Vagy ugyanannak az embernek a két oldala, tehát két énje, ami azért valószínűtlen, mint mondtam, mert ugye nem lehetnek ugyanúgy öltözve például, pláne nem a drómiók, ugye a szolgák, hogy pontosan ugyanúgy legyenek öltözve, már pedig ahhoz, hogy összetévesszék őket, az öltözék nem különböztetheti meg őket. Viszont azért hihető, mert a dramaturgiailag úgy van megoldva, hogy úgy kell ezekre gondolni, mint egy emberre, akik egyszer csak ketté osztódtak, és mi van akkor, hogyha akár csak egy órával eltoljuk az egyik énünket a másiktól. Tehát, hogyha két példányban tudnánk létezni, és az egyik énünk mindig előbb érne oda, mint a másik énünk, akkor mi lenne? Akkor mi lenne tehát, hogyha nem tudnánk, hogy a másik énünk éppen miben munkálkodik, és tudjuk-e mindig, ugye ez egy jó kérdés, hogyha egyszer csak bizonyos körülmények arra késztetnek bennünket, hogy mint egy skizofrén állapotba kerüljünk. Tehát, hogyha az egyik énünk nem tud a másikról, akkor mi történik velünk? Az egyik el lesz kényeztetve, a másik azt majdnem lecsukják. Először majdnem lecsukják, aztán majdnem mindenféle szörnyű rítus segítségével próbálják belőle kiűzni az ördögöt. És ami megmenti ezt a darabot attól, hogy valamiféle tragédiába torkoljon, az természetesen egyrészt a vígjátéki helyzeteknek a maximális kijátszása, tehát egy szinte kéjelgés abban, hogy a félreértések halmozódjanak. Másfelől pedig természetesen a félreértések időben való tisztázása, úgyhogy megtörténik a szintén vígjátékokra annyira jellemző nagy tabló a végén, amikor ugye mindenki összejön, és egyszer csak mindenkit együtt lehet látni. Egy olyan példa, amikor az efezoszi drómiónak és az efezoszi antifólusznak adatik meg a viccelődés és a félreértés, majd pedig a verés, az a pillanat, amikor ugye az efezoszi antifóluszt letartóztatták, és amint ezt mondtam, elküldi a szolgáját, aki véletlenül a szirakúziai drómió, elküldi haza, hogy váltsa ki, hogy hozza az aranyat, amivel őt majd kiválthatják. Igen ám, de előtte, és ez még mindig az efezoszi antifólusz, az efezoszi drómiót elküldte egy kötélért, hogy majd jól szétüthessen odahaza a felesége és a sógornője és a szolgák és egyebek között, akik otthonról kizárták, tehát tulajdonképpen, hogy megfelelő módon bosszút állhasson. És tehát ő most le van tartóztatva, ez a negyedik felvonás, negyedik szín eleje. Utca, jön efezoszi antifólusz és egy poroszló. Tehát ugye ő le van tartóztatva. Ha valakinek szédül egyébként a feje a sok efezoszi, meg a antifólusz és drómió között, meg szirakúzai, akkor biztatásképpen annyit mondhatok, hogy ugyanez a szerencsétlen nyomdász állandóan összetéveszti őket. Tehát, hogyha valaki szerkeszti a darabot, akkor neki nagyon oda kell figyelnie, ugyanis ő maga is a nyomdász is belekeveredett a dologba, hogy még az is lehet, hogy Shakespeare is összetévesztette őket. Sose félj tőlem, ember, mondja a poroszlónak. Az efezoszi antifólusz, nem szököm. Mielőtt mennék, annyi pénzt hagyok váltságul, amennyit rajtam keresnek. Nejemnek ma szeszélyes kedve van, s a küldöncnek nem könnyen ad hitelt. Hidd el, hamisan cseng az majd fülének, hogy engem itt Efezoszban lecsuktak. Itt jön a szolgám, pénzt hoz, azt hiszem. Mit végeztél? Elhoztad a kölyök?
El! És én mondom, el! Megfizet nekik!
De hol a pénz?
Hát odaadtam a kötélért, uram.
500 dukátot, marha? Egy kötélért?
Azért, uram. Szerszek 500-at is.
Mi véget szalajtottalak haza?
Egy végkötél véget, és végre itt van.
E véget még siralmas véget érsz, te kurafi, te fafejű bitang.
Bár lennék fafejű, uram, akkor nem érezném az ütéseidet.
Nem való a te fejed semmi másra, csak verésre, akár a szamáré.
Csak ugyan szamár vagyok. Bebizonyíthatod a hosszúra nyújtott fülemmel. Születésem órájától eddig a pillanatig megállás nélkül szolgálok, és szolgálataimért másra adsz csak ütleget, ha fázom, veréssel melegítesz fel, ha melegen van, veréssel legyezgetsz, veréssel ébresztesz, ha alszom, azzal állítasz talpra, ha ülök, azzal kergetsz ki a kapun, ha elmegyek hazúról, verés az adjon Isten, mikor hazaérek. Úgy cipelem hátamon a sok verés, mint koldusasszony a kölykét. És ha egyszer majd megnyomorítasz, azzal járok koldulni ajtóról ajtóra.
Gyerünk, gyerünk, feleségem jön ott. Ez a monológ az efezoszi Drómiótól, ez sem közömbös, hogy ugye aki végül is a legrosszabbul jár ebben a darabban, az természetesen a két szolga, akiket szünet nélkül vernek. Tehát ez a vége, ami ugye a humornak tulajdonképpen a legalantosabb formája, amikor verekedés van, csetepaté van a színpadon, vagy kergetőzés van a színpadon, abból is van bőven ugye a vége felé. De ami fölsejlik, mondom, mint tragikus lehetőség, és ez jellemző Shakespearenek minden vígjátékára, hogy mindig beletesz valami olyan elemet, ami túlmutat azon, hogy egyszerűen csupán csak valamiféle bolondozást lássunk a színpadon. Egyébként minden jó vígjátékíró megteszi ezt, tehát Molière is bőségesen. Ami itt annak a réme, hogy egyrészt valaki ketté válik, tehát egyszer csak két énként kezd működni, aztán annak a réme, hogy az ember kicserélhető önmagával, tehát hogy mi van akkor, hogyha pusztán a külleme miatt elkezdik úgy kezelni, mint egy másikat, minthogyha neki lenne egy másik énje, vagy egy másik személy, bitorolhatná az ő személyiségét, az ő egyéniségét, pusztán a küllem miatt, tehát ami majd később az állöltözet lesz, az itt éppen nem állöltözet, itt maga a test, az emberi test, a kinézet, az maga egy olyan állöltözet, ami úgy rejti el a másikat, hogy mindig az egyiket vagy a másikat tekintik annak, aki éppen ő nem. És ebből fakadnak ezek a először nagyon mókás, majd egyre kínosabb jelenetek, mondom, verésbe, durvaságba, átkozódásba hajló jelenetek, amelyikből nagyon nehéz felébredni. Tehát ugye ez egy ilyen révedések vígjátéka, vagy tévedések rémjátéka lesz a főszereplők miatt. És amikor viszont véget ér ez a Liders nyomásos éjszaka, akkor nagy kérdés, hogy ugye amit vígjátékban tulajdonképpen nem szabad megkérdezni, hogy mi lesz ezután? Ugye nagy kegyetlenség lenne, és ugye a herceg erre nem is hajlandó, hogy ugye a családot tovább büntesse, és mondjuk az apának csak úgy lecsapja a fejét, vagy akár a szirakúzai Antifólusznak, mert azt is megtehetné a törvény szerint, sőt a szirakúzai Drómiónak is, és akkor meg lenne oldva a dolog, mert ki lehetne őket radírozni ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen ki nem voltak jelen egészen a darab elejéig a darabban. Tehát ők ebbe a történetbe egyszer csak duplumként bekerültek. De most akkor hogy lesz? Letelepszik a szirakúzai Antifólusz? Ugye ott szerencsére van Adriánának egy húga. És az is nagy szerencse, hogy nem a testvérének a feleségébe szeret bele első látásra, hanem azt mondja, hogy attól minden porcikám irtózik, viszont a húga. Tehát ugye milyen nagyszerű, hogy ott van egy feleség, akkor ők valószínűleg egybe kelnek, és akkor letelepednek. Na de a városban ezentúl mindig őket össze fogják téveszteni, ugyanúgy fogják tőlük követelni a pénzt, azt hiszik, hogy ez az Antifólusz. Ugye azt mondja a herceg, hogy álljatok már egy kicsit távolabb, mert nem tudom, hogy melyik, melyik. Ugye ettől kezdve a városnak kell annak az ódiumát viselni, hogy egy emberből két példány fordul elő. És mi van akkor, hogyha most egy pillanatra úgy gondolunk az egészre, mint valóban egy emberre, aki egyszer csak egy régebbi énjével, vagy egy későbbi énjével találkozik, amit ugye most már filmen nagyon könnyű megcsinálni. Itt a színpadon sokfajta megoldás van. Most a Vígszínház is azt a megoldást választotta, amit először Stratfordban, azt hiszem Trevor Nunn próbált meg, hogy a legvégén a darabnak, mert ilyen nagy kalapokban jöttek aztán a végén elő, és körülbelül alakra és hát természetesen ruhára pontosan ugyanolyan figurák jelentek meg, amikor együtt szerepelnek, de egyébként ugyanaz a színész játszotta mind a két szerepet, és mind a két szolgát is. Éppen azért, hogy a teljes hasonlóságot minél jobban aláhúzza, mert ugye annál hasonlóbb nem lehet az ember, mint önmaga. Annál jobban nem hasonlíthat. Kivéve, hogyha a tévedések vígjátékának lesz a főszereplője. Mert akkor átélheti azt, hogy mégsem azonos önmagával. Tehát egy hihetetlen érdekes tanulmány az emberi önazonosságra nézve, hihetetlenül érdekes tanulmány arra, hogy az ember időben, mondjuk elővesz valami régi írását, és azt elkezdi olvasni, arra reflektál, és akkor egyszer csak egy egészen korábbi énjével találkozik, fölidéződik egy csomó ember, akik már eltűnt körüle, és egyszer csak látja azt az önmagát is, és az önmaga, de mégsem önmaga. És miben nem önmaga? Tehát mennyiben különbözik a két Antifólusz és a két Drómió attól, hogyha az ember mondjuk a 10 vagy 20 vagy 30 évvel azelőtti önmagával egyszer csak akár képzeletben találkozik. És ezt időnként, ha komikusan is, az ember eljátszhatja és földolgozhatja magában. És még mindig nagy szerencse, hogyha van egy olyan apáca főnöknő, aki aztán mindenkit helyre tesz, nagy nyugalommal elintézi a dolgokat, és hát ugye ő sem marad apáca főnöknő sokáig, mert kiderül, hogy van neki egy férje, akire ugye hűségesen várakozott a kolostorban. Az egy nagyszerű jelenet, amikor ugye azt mondja Adrián az apáca főnöknőnek, hogy hát a férjem azért rossz kedvű volt. Ugye ez olyan, hogy ha valaki megbolondul, akkor azt mondják, hogy már egy hete olyan furcsán viselkedett. Ugye hát hányszor hallja az ember, amikor egy kapcsolat megy szétfele, és akkor azt mondja, hogy de már hónapokkal ezelőtt ez volt, meg az volt. Hát kezd a múltban olyan jeleket keresni, ami már odáig vezetett. És azt mondja, hogy hát nem feddetted meg? Hát azt mondja, hogy hát megfeddettem, de nem eleget, de eleget. És akkor lépre megy, mert azt mondja Adriana, hogy mennyit feddetted? És azt mondja, állandóan mondtam neki, és már az ágyban mondtam neki, meg az asztalnál mondtam neki. És akkor azt mondja Adriana, hát éppen ez volt a baj. Hát ez vette el az eszét, hát most ki bújt a szegazságból. Úgyhogy ilyen kis lelki, ilyen pszichoterápiás trükkök is vannak a darabban, de a lényeg az, hogy ugye egyszer csak azaz egy bizonyos elveszett óra megkerül, és a két szolga, ugye a szimbolikusan egymás vállát átölelve egyszerre lépnek be, tehát azt mondja, hogy egyik se legyen előbbre térben, mint a másik, mert akkor lesz harmónia. Úgyhogy a következő alkalommal már nem lesz ennyire vidám a dolog, legfeljebb csak az elején, mert a jövő alkalommal a velencei Kalmár kerül műsorra, ahol hát már ugye az is egy ilyen virágzó kereskedőváros, de ott már emberhús, embervér és egyebek lesznek a serpenyőben, úgyhogy köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem, tévedések vígjátéka, Kállai Géza és Fenyő Ervin, Shakespeare Színháza. Az ELTE BTK-n 2012. február 15-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.